A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Isten igéjét olvasom most közöttetek, az ige hirdetésünk alapigéjét, úgy, ahogy ez megvan írva a Jelenések könyvében, az első fejezetben, a 4. a 6. versig, eképpen. János az Ázsiában lévő 7 gyülekezetnek. Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, és a 7 lélektől, akik trónusa előtt vannak, és Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme. Aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől, aki országa népévé tett minket, papokká az Isten az ő atya előtt. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Kedves ünneplő gyülekezet! A Jelenések könyve különleges, nehezen érthető nyelvezetével és a végidőre irányuló kijelentéseivel sokak fantáziáját megmozgatta, és nagyon sokan boncolgatják mai nap is. Annyira emberi, a titok kíváncsivá tesz, izgalmas kikutatni, hogy na vajon mit hoz a jövő. Viszont a Jelenések könyve célja nem az, hogy a mai ember kíváncsiságát kielégítendő pontos információkat adjon arról, hogy mi fog történni, és mikor, és hogyan képzeljük el a világ végét, hanem az a Jelenések könyvének a célja, hogy az első század keresztény embereinek, az első század végén élő kis-ázsiai keresztény gyülekezeteknek, közösségeknek vigaszt nyújtson, erőt adjon, bátorítsa őket. Ez már az az időszak a Római Birodalom történelmében, amikor a Római Birodalom már nem tűri meg a kultúrájával, az etikájával, a császárkultuszával szembe menő keresztényeket. És így az első század vége előtt megindult a keresztény üldözés birodalom szerte. És így került a Jelenések könyve írója is János Patmosz szigetére, ahová a bűnözőket száműzték a birodalom teljes területéről. Erről az alig 35 négyzetkilométeres kis szigetre bezárva, a keresztény testvéreitől elszakítva ír a lelki atya, a tanító, a vezető levelet a nagyhatalom elnyomása alatt szenvedő gyülekezeteknek. Ebben a helyzetben a száműzött vigasztalja az elnyomottakat. Mindenki nagyon nehéz, és mindenki nagyon rossz helyzetben van. Olyan, mintha Jézus megfeledkezett volna róluk. Olyan, mintha a nagyhatalomé lenne az utolsó szó. Olyan, mintha a Római Birodalom vezetői megfojthatnák a csodát, mintha eltaposhatnák ezeknek az embereknek a reménységét. És ez a levél arról szól, hogy mégsem. És mégsem taposhatják el, és mégsem folytatják meg a keresztény emberek reménységét. Mert minden tragikus, minden nehezen elhordozható körülmény között ott ragyog Krisztus dicsősége. A feltámadott Jézus Krisztus a mennyei dicsőségébe ad bepillantást Jánosnak, hogy abból merítsen erőt. Amikor mindenhol nyomor van, amerre a szem ellát, akkor felragyog a Krisztus dicsősége és erőt ad. És a látomásaiban János Krisztus dicsőségében gyönyörködik, és ebből az élményből ad tovább a 7 gyülekezetnek írott levelében, hogy kitartásra, hitben való álhatatosságra és reménységre buzdítsa őket. A Jelenések könyve Jézus Krisztust az ő mindent felülmúló dicsőségében mutatja be. a címzettekkel való kapcsolatán keresztül. Jézus Krisztust azon keresztül ragyogtatja fel nekik János, hogy hogyan szereti őket Jézus. Mert Jézus szereti őket, akkor is, hogyha nyomorultnak érzik éppen magukat. És arra hívlak, testvérem, hogy bármilyen élethelyzetben, vagyis most itt, ebben a szeretetben megpihenve, gyönyörködjünk együtt a felolvasott igeszakasz alapján, Krisztus dicsőséges személyében, és az irántunk fakadó szeretetében, az irántunk való szeretetéből fakadó cselekedeteiben. Itt húsvét ünnepében is emeljük magasra az ő nevét, és engedjük, hogy az ő dicsősége szemlélése közben átalakítsa bennünk azt, hogy mi hogyan tekintünk a mindennapi életünkre, a jelen küzdelmeire, a kihívásokra, a szenvedésekre, és hogy nekünk is új látást, új erőt, új bizalmat, új hitet adjon, és kitartást adjon. Először szeretnék arról beszélni, hogy milyen Krisztus dicsősége az ő személyében. Itt énekeltük is az előbb, hogy az a Jézus, akit emberként ismertek, a tanítványok, akit meg lehetett érinteni, akit le lehetett köpni, akit lehetett kínozni, akit meg lehetett alázni, és végül ki lehetett végezni. Most az a Jézus, a Krisztus, a kegyelem és a békesség birtokosaként tűnik fel. Ezzel indul a levél, a köszöntés, hogy kegyelem néktek és békesség attól. És kitől? Azt mondja, hogy attól, aki volt, aki van és aki eljövendő, és a trónus előtt álló hét lélektől, és Jézus Krisztustól. És ennek az az üzenete, hogy Jézus Krisztus egyenrangú azzal, aki volt, aki van és aki eljövendő, az Atya Istennel, aki a Teremtő, aki mindent kézben tart, és egyenrangú a hét lélekkel, aki pedig a Szent Lélek, és ott áll a trónus előtt, az Atya trónusa előtt. A hét lélekből a hét az isteni teljesség száma, és ebben a szimbolikus nyelvezetben Isten mindenre kiterjedő ismeretét jelképezi, azt, hogy ő előtte nincsen rejtve semmi. És Jézus a kis-ázsiai hét gyülekezethez szóló üzenet mindegyikében jelzi, hogy pontosan ismeri a helyzetüket. Tud a szenvedéseikről, tud a küzdelmeikről, tud a jó és a rossz cselekedeteikről egyaránt, a helytállásukról és a bűneikről. Jézus teljesen és pontosan látja őket. És teljesen és pontosan látja azt is, hogy mi vesz bennünket körbe, hogy mi van a mi szívünkben egyen-egyenként és közösségként is. És ez egyszerre szeretetből fakadó figyelmeztetés, biztatás és vigasztalás is nekünk. Mert Jézus látja a vakfoltjainkat, látja a megfáradásainkat, látja a téves gondolatainkat, és látja az olyan bűneinket is, amiket mi észre sem veszünk, annyira természetesek, annyira hozzátartoznak a mindennapi életünkhöz. De amik titkon vagy akár nyilvánosan is pusztítanak bennünket, és pusztítják azokat, akik körülvesznek minket. A hozzánk tartozókat. És ebben az az örömhír, testvérek, hogy miközben Istenként minden tud, mindent lát Jézus. Nem ellenünk fordítja azt, hanem a javunkra. Mert szeret. És az, akinél a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke van, az segítségül hívható bármikor, mert ő meg tud indulni a mi nyomorúságainkon. Krisztus dicsősége felragyog a tisztuló, a szabaduló életeken, és hív ma is arra, hogy engedd a te életeden is felragyogni az ő isteni hatalmát, és azt a kegyelmet és békességet, ami csak tőle jöhet. Arra hívlak, hogy csodáld a hű tanút, aki megbízhatóan és tökéletesen tanúskodott az embereknek Isten dicsőségéről, az ő országáról és a szeretetéről. Aki vállalta a sebezhetőséget, hogy úgy szeresse a tanítványait, ahogyan az Atya szereti őt, azzal a mély, mindent odaadó, mindent vállaló szeretettel. Közénk élte, hogy valami tapasztalatunk legyen róla, mi az, amitől olyan régen elszakadtunk. Radikálisan új módon tanúskodott Isten örökkévaló hatalmáról, szavaival és tetteivel egyaránt, és életével pecsételte meg azt a bizonyságtételt, azt a tanúságtételt, amikor halálával és feltámadásával legyőzte az embert, fogvatartó bűnt és a halált. A teljes tanúságtételre ott van Jézus Krisztus élete és halála pecsétként. Maradéktalanul elvégzett mindent, amit az Atya rábízott, hogy megismerhessük az egyedül igaz Istent, és Jézus Krisztus tanúbizonyságát elfogadva örök életünk legyen. Aztán gyönyörködj abban, aki az első szülött a halottak közül, aki valóságosan megjárta a halál mélységét, aki elhordozta mindnyájunk bűnét, hogy őt törje össze, és ne minket semmisítsen meg, és akit Isten megdicsőített azáltal, hogy visszahozta a halálból, és maga mellé vette, a trón mellé ültette, a trónjára ültette királyként. Gyönyörködj abban, aki előttünk járt a halál árnyékának völgyében is, és abban, aki az övéit is kiragadja a halálból, visszajövetelekor pedig feltámasztja a testüket, és az ő dicsőséges testévé teszi hasonlóvá. A benne való gyönyörködés kiveszi a haláltól való rettegést az életünkből. Ez óriási szabadság. A legnagyobb ellenségünktől való rettegés semmivé lesz, ha abban gyönyörködünk, aki elsőszülöttként feltámadt a halottak közül. És hívlak arra is, hogy magasztald a föld királyainak fejedelmét, aki minden hatalom felett úr lett, aki hatalmasabb minden imádatunk tárgyánál, hatalmasabb minden minket megkötöző függőségnél, hatalmasabb mindenkinél, aki a markában tart, aki hatalmaskodik rajtad. Isten az ő hű tanújának azt a nevet adományozta, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. Minden elnyomó hatalom meg fog hajolni ő előtte. A római birodalomnak is vége lett. És annyi diktatúrának, annyi önkényuralomnak is vége lett, és elbukott a történelem folyamán. A királyok királya magasztalása szabadságot ad az emberektől, és a jövőtől való félelemtől is. Azért, mert ő minden felett úr, és aki őt tartja a legnagyobbnak, az már nem megfélemlíthető. És szeretném, hogyha most Krisztus tettei felé fordulnánk, hogy az ő tetteiben az ő dicsősége hogyan ragadjon föl, ez alapján, az ige szakasz alapján. Látjuk tehát, hogy nem akárki az, aki minket az ő állandó jelenlétéről, az örökké tartó szeretetéről biztosít. Jézus szeretett tettein keresztül státuszváltozás történik hit által. Mi leszünk azok, akiket szeretnek. Szeretettek leszünk örökké. És szeretettek vagyunk örökké. Óriási erő van abban a tudatban, hogy Jézus Krisztus szeret bennünket. Nem véletlenül hangsúlyozza ezt János. Ha Krisztus szeret, akkor szeret a nyomorúságunkban is. És akkor minden szenvedésünket együtt hordozza velünk. Minden élethelyzetedre tekinthetsz úgy, hogy közben látod magad előtt azt, aki szeret. Aki szeret téged. Aki előtted ment a bűneiddel való harcban is, mert tudta, hogy egyedül nem győzhetsz, és inkább ő szerzett sebeket helyetted. Akért Isten úgy tekint rád már most, mint bűntelenre, holott életed végéig küzdeni fogsz bűnökkel. Akért Isten az Izraelnek adott ígéretet neked ajándékozza. Azt mondta Isten az ő népének, papok királysága és szent népem lesztek. És ebből az ígéretből ezt az ígéretet ajándékozza nekünk. Aki Jézushoz tartozik, arra az ő törvényei vonatkoznak mindenek előtt. Akkor is, hogyha az első szereted meglankadásával esetleg megpróbálja figyelmen kívül hagyni ezeket. De itt a lehetőség, testvérem. Élhetsz úgy, hogy a Krisztus dicsősége rajtad is ragyogjon. Lehetsz te is az ő szeretetének, kegyelmének és békességének a tanúja a körülötted élők között. Élhetsz úgy a környezetedben, mint pap az Atya Isten előtt. Szerepet bízott rád, hogy imádkozz azokért, akik körbevesznek, hogy könyörögj az Atyánál értük, és hogy a jó hírt elvidd hozzájuk, és legyél te is tanú Krisztussal együtt. Fel kell tennünk a kérdést, hogy eleget tudunk-e tenni ennek maradéktalanul. És a rossz hír az, hogy nem. De a jó pedig az, és ezzel szeretném zárni, hogy Pál apostol ezt írja a Korintusiak levelében. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Legyen így. Amen.
Jöjjetek, adjunk hálát a mi Urunknak, velünk közölt kegyelmért imádságban. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy te életet hoztál nekünk. Köszönjük azt, hogy nem hagysz minket magunkra. És így köszönjük, hogy erősítesz minket a kenyérrel és a borral, erősítesz minket a közösséggel, és így élhetjük meg azt, hogy valóban hozzátartozhatunk. Így imádkozunk, Urunk, azért, hogy az, amit most megélhettünk veled, az nem olyan elnyomtalanul, hanem tudjunk valóban, mint a te megváltottaid élni itt a világban, ennek minden áldásával. És így szeretnénk a környezetünkben, mint a te megváltottaid és a te fényed lenni. Kérünk, hogy ebben erősíts minket, egyenként és közösségként is. És így imádkozunk, Urunk, különösen azokért, akiknek most nehéz ez, akik meg vannak fáradva, akik megtörtek, akik betegséget hordoznak, vagy akik beteg ágy mellett állnak meg újra és újra. Kérünk, hogy te adj ebből szabadulást és gyógyulást, tudunk, és te adj türelmet elhordozni a nehézségeket. Azzal a hittel kérjük, hogy Úr Jézus, te tudsz szenvedni, hiszen te szenvedtél értünk, és te velünk együtt vagy a fájdalomban is. Így imádkozunk azokért, akiket távol tart a betegség, vagy valamilyen akadály. Kérünk, hogy te adj nekik a te kegyelmedből, Urunk, a te gyógyító erődből, és így hozd őket vissza közénk ebbe a közösségbe. Így szeretnénk, Urunk, hittel elvenni a következő lépéseket. Kérünk, hogy te kísérjél minket otthonunkba, és így te áld meg a családi közösségünket, a mi ünnepünket. Kérünk, hogy te áld meg a mi gyülekezeti közösségünket. Kérünk, Urunk, hogy Te gyógyítsd a Te egyházadat, és így kérünk, hogy Te vezess minket tovább, a Te népedként is. Úgy is jövünk hozzád, Úr Jézus, ahogyan Te tanítottál minket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.